A kékszakálú herceg csodálatos élete. Egyszer volt, hol nem volt, orális közösülésen innen, Szodomián túl, ott, hol a kurta farkú kékszakálú túrt, élt egyszer egy kelet, illetőleg kelet-közép-európai kékszakálú, egy centrál-európ blaubárt. Boldogan élt, míg meg nem halt. Erről tudnék még mit mondani. Még jegyre adták a húst, de már a romokat eltakarították, a butábja még bízott a szabadságban és függetlenségben, de már nagyon itt voltak az oroszok, amikor ők hárman rendszeresen összejártak egy üres bunkerban a Kavics utca fölötti elhagyatott grundon, a kékszakálú, a Don Juan és a szerencsétlen sorsú Casanova. Ha lebuktak, az édesanyjuk nagyot vert a kezükre. Ha nem, akkor meg jó volt. Hát ehhez nincs mit hozzáfűzni. A kékszakálú herceg, aki közepes tehetségű, de eminens, szorgalmú és izzadós természetű zongoraszakos hallgató volt, épp a mikrokozmosz gyakorolta, amikor rájött Bartók Béla szörnyű titkára. Már most mit tegyen? Gondoljunk csak bele egy háborús időszak légkörébe. A nyilasok még nem vették át a hatalmat, de már látszott, hogy nem fogjuk grállovakként abszolválni azt, ami grállovakként abszolválva se nagy volt. Még a legplauzibilisebbnek az látszott, hogy beárulja a Kodálynál. Jelentkezett is a tanár úrnál, hogy sundám-bundám nála akarná tanulmányait folytatni. Mi oka volna erre, kolléga, vonta össze gyanakodva Kodály a szemöldökét, aki Kodály igazán korrekt ember benyomását keltette, s joggal. Ugyan bazd meg, nem kell ez a zselét, te aztán nagyon is jól tudod, mi az ábra. Takarodjék, uram, oda, ahonnét jött. Amely megjegyzés azért lehetett, bocsássuk előre, igaztalanul annyi viszály és bundás, nemtelen vita és végső soron fájdalom forrása, mert nem de bár kékszakálú éppenséggel Bartóktól jött. Minden esetre az ifjú ebből rájött, hogy a Kodállyal se volna jobb, mint majd lesz a nőkkel. Hát azért ehhez tudnék még mit hozzáfűzni. Kékszakálút az osztálytársai zsidózni kezdték. Nem nagyon törődött vele, úgy vette, mintha lehülyézték volna, és meg is jegyezte, hogy ő nem hülye. Ám az osztálytársai nem tágítottak, főleg egy Kovács nevű. Jó, vont vállat kékszakálú, akkor zsidó vagyok. Magában belül tudnék arra gondolt, hogy hát valaminek úgy is lennie kell, illetve ezt olvasta valahol, na mindegy. Aztán elhurcolták Mauthausenba. 40 kiló volt, amikor hazatért, sokszor elsírta magát, és a bőrén, amely undorító szürke lett, újra meg újra lassan múló fekélyek keletkeztek. Hallgatag lett, nem bízott se élőben, se holtban, se kőben, se a Dunában. Aztán alig 18 évesen, 45-ben belépett a kommunista pártba, mert valahogy meg akarta törni a hallgatást, aztán ez nem vált be, köze is volt egy-két homályos ügyhöz, aztán őt is börtönbe zárták, aztán 56 környékén kiszabadult, aztán ment tovább a Verkli, hol így, hol úgy. Nem volt már fiatal. Mégiscsak el kellett volna küldeni a kis kokót a picsába, gondolta, de aztán rájött, hogy ez sem megoldás. Erről még lehetne mesélni. A bizsergetően ingerlő, bögyös, faros biosz tanárnő kimondatlan, de érezhető kívánságára, lepkék gyűjtésére adta a fejét. Kezdetben ragaszkodott ahhoz, hogy mindegyik szobába lehet, csak abba az egybe ne, de hát a lepkéknek, tudjuk jól, beszélhet az ember, egyik fülükön ki, a másikon be, maguk a lepkék meg hús kibe. Aztán később már nem is erőltette ezt a szobaügyet, és a biológia tanárnő amúgy is hozzáment a bátran fasisztának nevezhető tornatanárhoz. Ehhez ugye nincs mit hozzáfűzni. A kékszakálú herceg egész életében végestelen végig arról álmodozott, erről nem mert, vagy nem akart, vagy nem tudott beszélni senkivel sem, hogy majd egyszer, egy nyugodt, bánatos őszi napon, amikor senkit semmilyen vágy nem hevít majd, de azért mindenki, akire vonatkozik, szenvedélyes lesz, és megfelelőképpen is lesznek öltözve, nem okvetlenül elegánsan, de természetesen, és legfőképp praktikusan, erre most szemérmi okokból nem térek ki, és előtte már eszegettek volt is valami kis könnyűt, mondjuk egy libamája szendvicset és egy pohárka sáblit, ja, és egy kis zene is kell, mindez nem a luxus érzetét kelteni, hanem a teljességét, tehát libamáj helyett lehet valami olcsó kolbász is, és a zene se kell Bach legyen, de még csak nem is Vivaldi, megteszi egy könnyű szórakoztató Scott Joplin. Tehát, hogy ezen a nyugodt, bánatos őszi napon elérhetné álmai ne továbbját, azaz anyja ölébe hajthatná a fejét, hogy ott vidám nevetések és jókedvű ugratások közepette összehasonlítsák, vajon melyikük úgymond szakálla, úgymond kékebb. Ehhez nincs mit hozzátennem. Betszóra az történt, amit Helmut Heisenbüttel említ egy ismert, föltehetően német írónővel kapcsolatban, hogy amikor bejöttek az oroszok, kékszakálló, tán a Bartók emigrálásán érzett fájdalom miatt rászokott az orális, hogy is hívjákra, és ízre abszolút meg tudta különböztetni, hogy ez mondjuk a déli hadseregcsoport, ezek nácik, ezek bujdokló progresszív magyarok, vagy Grüzdich Helmut. Hát erről tudnék még mesélni. Miután a kékszakálló herceg a Martin Heidegger nevét viselő zsidókórházban nem kevés leleménnyel, humanizmussal és nagy személyes bátorsággal és perverzitással elérte, hagyjuk a fenébe. Pedig lehetne róla mit mondani. Kékszakálló a Habci nevű kishajón összefutott egyszer egy gyönyörűségesnél is gyönyörűségesebb dunai sellővel, kinek haja veres volt, mint az ében, bőre kreol, mint az alabástrom, telt volt, mint a nátszál, és könnyed és mosolygós akár Beckett, és sudár, mint a galagonyabokor, avagy a törpefenyő. Nem sokat germózott az istentelen férfiú, hanem bizony minden szerelmi előjáték nélkül csőrözni kezdte a menyecskét, ha csak nem ez maga volt a szerelmi előjáték. Júj, de szúrsz te kis süni, sikoltozott a sellő, aki nagy liba volt, célozva a szakára, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy vágatná le a kék szakálló a szakállát, vagy legalábbis festetni át, mert ha nem, ő abba beledöglik. Dögölj, vont vállat kék szakálló, de azután mégis levágatta a szakállát, és át is festette. Hát ehhez tulajdonképpen nincs mit hozzáfűzni. Édesanyád hogyan van? Ó, kérlek szépen, remekül. Olykor még gyümölcsnapot is tart, kurjantott a férfi, vigyorát kék szakállába rejtve. Ehhez aztán nincs mit hozzátennem. Az egyik, amúgy nagymellű barátnője reggelente úgy ébrezgette, ahogy nevetve, mert nagyon helyes, vidám lelkű asszony volt, melleit az arcába tolta. A herceg majd megfulladt. Ehhez tényleg nincs mit hozzátenni, ha csak azt nem, hogy akkoriban kékszakálló mintás alsó nadrágokat viselt. Különféle ábrák voltak a gatyákon, egy mágikus Rubik kocka, egy Bartók portré, egy Möbius szalagként ábrázolt hímvesző, és így tovább. Az ábrákat tételesen föl kellett tudni sorolniuk a barátnőknek. Ki kérdezte, ebben nem ismert tréfát. Barátnője, aki újra meg újra összekeverte József Rótot és Robert Walzert, ugyan pofikám, ez nem Philip, az nem Martin, nem mondta, hogy te érted ezt, akár egy virtuóz Stradivári magas úgynevezett üveghangon jajgatni, vihorászni kezdett, úgyhogy megrepettek a tisztázatlan biztosítású ablaküvegek. Hosszú évek óta ösmerlek, hát miért tagadtad, hogy ilyet is tudsz? Kérdezte kékszakálló indignálódva. Hosszú évek óta jó tett helyébe jót várj, válaszolta rejtélyesen a nő. Ehhez aztán nincs mit hozzátennem. Azt, hogy a kékszakálló herceg homokos, impotens, magtalan, illetőleg nő, azt alig említem, annyira magától értődő ebben a mai irónia és kétségbeesés uralt a világban. Reggel, abban a pillanatban, hogy visszatántorgott az álom zákányos földjéről, és zavaros tekintete hozzászokott a fenti világhoz, rögves eszébe jutott, hogy ő homokos, impotens, magtalan, illetőleg nő. Most tessék ezt még által tenni magyarba, ahol a női emancipációnak hamva sincs, híre sincs, férfinak pedig second hand értesülésem szerint az számít, aki röptében is megbassza a legyet, már elnézést. zárójelben jegyzem meg, hogy éppen e felfogás miatt fiatal férfikorom úgy ment ebek 30-adjára, hogy én csak néztem őket a sokféle zizegő, suhanó, kóvájgó legyet, bögjött, döglegyet és szemtelen piacit, és lestem és bámultam és csodáltam őket, és vonzott és taszított, de nem tudtam rászánni magam. Mindez csak arra példakép, hogy milyen nehéz magyarnak lenni. És ez nem lesz könnyebb, hogy, amint ígérik, kimennek az oroszok. A kékszakálú herceg szemében még ott ült az álom tül angyala, új nap, új kalandok, ám ő a régi, ő, aki homokos, impotens, magtalan, illetőleg nő, és ettől, e parányi állandóságtól, fát bizonyosságtól, megalázó archimédeszi ponttól olyan jókedve kerekedett, hogy befagyott a Duna. Vagy ha be volt fagyva, fölolvadt, vagy ha azt nem is, annyira elvékonyodott, hogy se korcsolyázni, se királyt választani nem lehetett rajta. Lerohant a herceg az utcára, és szégyentelenül belebámult a szembejövők arcába. Ezt csinálta minden nap. Konok tervszerűséggel végigjárta a várost, a lejtős budai hegyeket épp úgy, mint a nyugati turistáknak épült belvárost, a mogorva szürke külterületeket, a század előtt idéző Margit szigetet, és így mindenki mesztelen arcába gusztálván, mire delet ütött a sok pest-budai harang, az egész város jó kedvtől volt terhes. In Dreifirteltakt, die Donau so blaubart. Mindez tehát miért? Mert egyikünk homokos, impotens, magtalan, illetőleg nő. Azért erről tudnék még mit mesélni. Egy nő, pontosabban annak rosszabbik énje így szólt. Én nem tudom, hideg front van, vagy mi, de napok óta szerelmes vagyok magába. Ehhez aztán a legcsekélyebb mértékben sincs mit hozzátennem. Egy későbbi életrajzban az is benne lesz, hogy a herceg 1956 után nem tudott elhelyezkedni a szakmájában, a kékszakálusságban, STB, műanyag csatokat csinált segédmunkásként, STB, wo soll ich fliehen hin? Inni kezdett, STB, aztán dublőrként alkalmazták, ő volt Hruscsova papuccsal az ENSZ-ben, a szenvedélyes Brezsnyev, STB, de Gorbacsovként is végignyalta a világot, legyen szabad a Jakesnek adott prágai halálos csókra utalnom, STB, a szex, mint a mindennapi ember művészete, vagy a Schönefeldi botrányra, amikor kiharapott egy darabot a Honecker szájahúsából, össze is dőlt az NDK, STB, Petting az Oderaneisse partján, STB, STB... Később majd az élet ahhoz a rajzához se lesz mit hozzátenni. Hát ehhez volna még mit mondanom. Kékszakálú napló, önismétlés. Hétfő, én. Kedd, én. Szerda, én. Csütörtök, én. Hát erről tudnék még mit mesélni. Amikor eljött az ideje, a kékszakálú herceg meghalt. Ehhez most mit fűzek hozzá? Tán, hogy a szakállába temetkezett. Mikor már nem volt kékszakálú, a helyén űr támadt, milliméterre olyan formájú, mint volt a herceg. A továbbiakban az emberek ezt a semmit nevezték kékszakálúnak a szakál kéksége miatt. Ezt még el kellett mondanom. De te már aludj, kis olvasó. Ha a kékszakálú szakála hosszabb lett volna, az én mesém is tovább tartott volna.